Ugye azt szokták mondani, hogy az idő enyhíti a gyászt. Igaz ez?
Amikor pszichológiai szempontból beszélünk a veszteség a gyász feldolgozásáról, akkor valóban megfigyeléseken alapul az a tény, hogy mintha lennének szakaszai ennek a folyamatnak. Ezek a szakaszok nem feltétlenül ugyanabban a sorrendben követik egymást, azonban különböző stádiumokból állnak, és ezek mind időigényesek. Előfordulhat, hogy akit a veszteség élmény ér, első körben el sem hiszi, ami történt vele, tehát úgymond a tudata elutasítja a tényt, hogy ez vele megtörténhetett. Ezt követően jön az alkudozás szakasza, amikor próbálja megváltoztatni a megváltoztathatatlant. Utána jön a szomorúság, a depresszió, a lehangoltság érzete, és csak ezt követően éri meg azokat a dühös érzéseket, amiket esetleg a lezáratlan értelmek, kezeletlen sérelmek hagytak benne. Azt követi majd az elfogadás szakasza, ami a legvége ennek a folyamatnak, és ahogy említettem, azért itt, mivel egy folyamatról van szó, mindenféleképpen időigényes. Úgyhogy abban az értelemben nem enyhíti a gyászt az idő elmúlása, hogy teljesen eltörlődni, vagy teljesen fájdalommentessé nem fog tudni válni, azonban változik az, hogy hogyan érzünk vele kapcsolatban, és mennyire fájó, mennyire égető ez az élmény.
Hol van az a pont, amikor már adott esetben szakember, pszichológus segítségét is kérnünk kell ahhoz, hogy tovább lendüljünk ezen a gyászon?
Ugye, hogyha egy olyan fajta gyászról beszélünk, hogy például haláleset történik a családban, akkor az nagyon jó, hogyha családtagok, ismerősök, barátok ebben az élethelyzetben egymást tudják támogatni. Tehát mindez a sok-sok negatív érzés, ami ilyenkor feltölül, a fájdalom, a veszteségélmény, a sírás, a szomorúság érzete, ezek természetes lelki folyamatok. Ha valaki úgy érzi, hogy ebben az időszakban szüksége van támogatásra, akkor természetesen kereshet és ajánlom, hogy keressen pszichológus szakembert. Azonban beszélhetünk úgynevezett természetes gyász folyamatról, ami a maga útján zajlik, és például gyerekek esetében akkor van szükség mindenféleképpen gyermekpszichológus szakemberre, hogyha megakadt gyászról van szó. Tehát már nem a gyász évről beszélhetünk, amikor természetes módon zajlik a folyamat, hanem mondjuk 2-3-4-5 évvel a történtek után is azt látjuk, hogy nem sikerült még helyre tenni ezt a veszteséget.
Ha valakiről tudjuk, hogy súlyos beteg, könnyebben elfogadjuk az elvesztését?
Minden eset teljesen egyedi, tehát nem szeretnék általánosításokba bocsátkozni, de pszichológiai szempontból megvan az az előnye egy hosszantartó betegségnek, hogy van valamennyire egy úgynevezett rákészülési idő. Azok a kliensek, azok az emberek, akiket olyan veszteség ér, melynek semmiféle előjele nem volt, ilyen lehet például egy hirtelen baleset által okozott halál, egészen más lelki folyamatokon mennek keresztül, mint azok, ahol lehetett sejteni, hogy nagy a baj, és valamennyire volt ideje, mint testileg, mint lelkileg felkészülni arra, ami következni fog.
Említette a gyermekeket, mikor tudatosul egy gyermekben a halál fogalma?
Nagyon érdekes, mert sok életkorban elő szokott jönni teljesen magától ez a kérdés. Első körben olyan 4 éves korban szoktak a gyerekek kérdezni erről az egészről. Számukra még nagyon érthetetlen a halál véglegességének a fogalma. Szeretik azt gondolni, hogy ez majd visszacsinálható, meg ez valahogyan változni fog, és ebben az életkorban még nagyon átjárható a valóság és a képzeletvilág határa is. Tehát könnyen találnak olyan vigasztaló gondolatokat maguknak a gyerekek, ami ebből a fantáziavilágból töltekezik. Aztán újra előkerül ez a téma a metafizikus nyugtalanság korában, ami megint egy természetes életkori sajátosság. Ezt olyan 7 és 9 éves kor között szoktuk megfigyelni gyerekeknél, akkor már az élet nagy kérdései foglalkoztatják őket. Például olyasmi, hogy hol lakik a jóisten, hová kerülünk, miután meghalunk, miért nem esik le a föld bolygó, hogyha egyszer a levegőben van, és csupa ilyen mindenféle fizikai, a léttel és a valósággal kapcsolatos kérdés. Amúgy pedig később is meg lehet azt figyelni, főleg, ha van valakinek veszteségélménye, hogy újra és újra előjön ez a témakör. Az nagyon jó, hogyha a gyerek ilyenkor tud kérdezni, és mindig olyan válaszokat kell neki adni, ami az adott életkornak megfelelő szintű válasz.
Nyilván ez is korfüggő, de hogyan mondjuk el egy gyermeknek, hogy elvesztettünk egy családtagot?
Ugye itt is nagyon fontos figyelembe venni az egyéni körülményeket, tehát milyen volt a kötődése a gyermeknek, mennyire tudott a család felkészülni erre az eseményre. Nyilván, hogyha hosszantartó betegségről van szó, például a nagyszülő megbetegedése esetén, akkor érzékeli a gyermek azt a fajta aggodalmat, figyelmet, segítést, ami ilyenkor körülveszi a beteget, és ebben a felkészülési időszakban lehet vele többször visszatérően beszélgetni arról, hogy mi szokott történni azzal, aki beteg, hogyan tudnak segíteni az orvosok, miről szól a gyógyulás, hogy van testünk, hogy van lelkünk, és hogy sajnos vannak olyan betegségek, amiket egyelőre még az orvostudomány nem tud meggyógyítani. Ezek a felkészítő beszélgetések nagyon sokat segítenek abban, hogy a gyermeknek is legyen ideje felkészülni arra, ami következni fog, és nyilván a halál véglegességét is tudjuk valahogy enyhíteni, ha arról beszélünk, hogy hogyan fog a szívünkben tovább élni az adott hozzátartozó, és ha elmeséljük azt, hogy hogyan tudunk majd vele ezután is találkozni, vagy beszélgetni, legalább a képzeletünkben, hol lesz neki majd egy emlékhelye, vagy sírja, hogyan tudjuk azt gondolni, látogatni. Tehát mindezek a dolgok nagyon, nagyon sokat tudnak segíteni egy kisgyereken. A kulcs az mindig a bizalom, a jó érzelmi kapcsolat a szülővel, és a sok-sok kommunikáció.
Szülők között gyakran fölmerül ez a kérdés, hogy mikor vihető egy gyermek temetésre.
Tőlem is gyakran megkérdezik ezt a magárendelésemen, ott mindig először el szoktam beszélgetni részletesen a családdal arról, hogy mik az előzmények, milyen lesz ez a temetés. Én fő szempontként egyrészt a gyermek életkorát szoktam figyelembe venni, tehát egy bizonyos életkor alatt, ez is függhet az egyéni érettség szintjétől, de mondjuk olyan 5 éves kor alatt nem feltétlenül ajánlott ez. A továbbiakban meg nem csak a gyermek életkorát szoktuk mérlegelni, hanem azt, hogy mi várható. Tehát mennyire lesznek elfoglaltak a családtagok, milyen szervezési, rendezési és egyéb feladatok fogják lekötni őket. Én mindig azt szoktam tőlük megkérdezni, hogy van-e olyan személy, aki csak és kizárólag a gyerek mellett tud lenni ebben az időszakban. Ugye sokszor például olyankor, hogyha a szülőnek egy hozzátartozója hunyt el, akkor a szülőre nagyon sok feladat hárul. Kezdve ott, hogy köszöngetni kell a vendégeknek, a pappal kell beszélni, minden egyéb dolgot ott szervezni és intézni kell. Én nagyon fontosnak tartom, hogyha úgy dönt egy szülő, hogy kiviszi a gyermeket a temetőbe, akkor legyen egy olyan személy, tehát ez lehet mondjuk a szülő testvére, lehet a keresztszülő, vagy bárki, aki amúgy jól ismeri a gyermeket és hozzá érzelmileg közel áll, aki ott tud lenni végig vele, akinek csak az a feladata, hogy a gyermekkel legyen. Ha mégis úgy dönt a szülő, hogy nem kockáztatja ezt meg, mert ez az egész a sok vendéggel, meg az egész hosszan elhúzódó ceremoniális dologgal nem illik a gyermekhez, akkor azt szoktuk javasolni, hogy külön szertartást csináljanak, ami azt jelenti, hogy amikor a temetőben például már ki vannak rakva a virágok, ott vannak a koszorúk, ott vannak a gyertyák, tehát nagyon szépen fel van díszítve, akkor érdemes kimenni csak a szűk családdal, és akkor megengedni a gyermeknek, hogy ő is elhelyezze az ajándékát. Ez a fajta intimebb találkozás lehetőséget biztosít arra, hogy a saját módjukon, a saját tempójukon tudjanak elbúcsúzni az elhunytól.
A temetés előtt leüljünk a gyerekkel, elmondjuk neki, hogy mi fog történni, ne érje őt váratlanul?
Mindenképpen, tehát hogyha ebben gondolkodunk, hogy a család együtt megy a temetésre, akkor érdemes strukturálni a helyzetet, ami azt jelenti, hogy bizony jó arról beszélni, hogy körülbelül mennyi ideig fog tartani, mi fog ott történni, és én elmagyaráznám a szokásoknak a szimbolikus jelentőségét is. Sokszor egy gyereknek mondjuk esetleg hosszú az a beszéd, és kicsi érthetetlen, amit mondjuk a pap elmond, de arról néhány egyszerű szóval beszélhetünk, hogy ennek mi az értelme, ez hogyan kíséri az elhunytat, ez hogyan segít az ott lévőknek emlékezni, és hogyan teremti meg az ünnepélyes hangulatát ennek a búcsúzásnak. Mindenképpen jó, ha struktúráljuk ezt számára, és elmondjuk, hogy mi várható.
A későbbiekben járjunk a gyerekkel a temetőbe?
Nyilván ez olyasmi, ami minden család teljesen egyedi szokásrendszerétől és hitrendszerétől, világnézetétől függ. Vannak más módok is, tehát én azt tartom fontosnak, hogy ne legyen tabu ez a téma, lehessen beszélni az elhunytról, elő lehessen hozni a vele kapcsolatos, akár teljesen jó emlékeket, élményeket. Ennek az is lehet a módja, hogy ha a lakáson belül ki van rakva egy fényképe, vagy van egy pici olyan oltárnak használt hely, ahol mondjuk egy gyertyát, egy mécses meg lehet gyújtani az emlékére, de valamelyik család azt választja, hogy kijárnak rendszeresen a temetőbe, és azáltal, hogy virágot visznek, hogy ott gyújtanak mécsest, hogy gondozzák a sírt, ezzel ápolják az elhunyt emlékét. Én azt gondolom, hogy minden családnak a saját megnyugtató szokásait kell kialakítania, és nyilván ebbe ugyanúgy bevonható a gyermek is.